Köszöntöm szeretettel a testvéreket. Legyen áldás a mai napunkon, amikor együtt vagyunk Isten tiszteleten, és amikor otthon. Használjuk ki a nyugalomnap lehetőségét. Tegyünk még egy lépést. A zsidókhoz írt levél tanulmányozásában. A 10. fejezetből olvasunk igeverseket, a 19. verstől kezdve, és a 31. lesz az utolsó, amit még felolvasunk. Tehát zsidókhoz írt levél, 10. fejezet, 19. versétől. Fennállva olvassuk el, Isten igéjét hallgassák meg a testvérek. Mivel hogy azért, atyám fiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre, a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk, új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által, és lévén nagy papunk az Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől, és testük megvan mosva tiszta vízzel. Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett. El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy a manap közelget. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat, hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket. Aki megveti a Mózes törvényét 2 vagy 3 tanúbizonyságra, irgalom nélkül meghal. Gondoljátok meg! Mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek lelkét bántalmazza. Mert ismerjük azt, aki így szólt, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét az Úr megítéli az ő népét. Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni. Ámen. Kedves testvérek, képzeljük el, hogy nyertesek vagyunk. Nyertünk egy egzotikus utazást. Valamilyen formában, valamilyen lehetőséget kihasználva megnyertük a kirándulást. Valamikor elérkezik az ideje, hogy éljük meg ezt az időszakot. Tudjuk, hogy megnyertük, tudjuk, hogy le van foglalva egy szálloda, tudjuk, hogy különleges lehetőségek várnak ott bennünket. Hogy telik az idő, míg elérkezik az indulás? Izgalommal, készülődéssel, főleg, hogyha minél közelebb jutunk a dátumhoz, koncentrálunk, átgondoljuk, mit vigyünk, utána nézünk, mi vár ott bennünket, mire van szükségünk, milyen éghajlat, milyen ruhákat kell, és így tovább, hogy kell felkészülni, vannak-e elvárások, szükségesen etalántán az egzotikus vidék miatt valami különleges oltás, gyógyszer, és így tovább. Tehát nagyon komolyan koncentrálunk, igyekszünk, készülünk. Miért hoztam ezt a példát? Mert ilyen a hívő élet is. Mi megnyertünk nem egy egzotikus utazást és egy kirándulást, hanem örök életet. A Krisztus kegyelméből, Krisztus vérében örök életet nyertünk. Ez a miénk. Aki elfogadta a megváltást, aki átélte a bűnbocsánatot, aki életében teljesült, hogy újjászületett Jézus Krisztusban, arra vár a menny. Vár a fenntartott hely. Vár a személyes találkozás boldogsága és öröme. Nem dolgoztunk érte, nem érdemeltük meg, nem teljesítmény alapján juttatja, írja ki nekünk Isten, hanem kegyelmi ajándék. És ahhoz, hogy odaérjünk, addig, míg oda nem érünk, míg el nem érkezik az utazás, a nagy utazás, ugye szokták a halált úgy is értelmezni, hogy a folyón át kell kelni, míg fel nem szállunk a hajóra, addig készülődünk. És ez az ige egy kicsit erről szól, ad egy szeletet arról a képről, hogy hogyan kell készülődnünk. Ugye így kezdődött, mivel bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre. Erre építi a tanácsokat. Nagyon érdekes momentum ez, testvérek, majd délután is fogok erre utalni, akik délhaványán lesznek. Nem minden ige szó mindenkinek. Lehet, hogy furcsa ezt így hallani. Igazából mindenki mindent olvashat, de mégis felfedezhetünk benne ilyen speciális megkülönböztetéseket. Mivel bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre, a folytatást igazából annak érdemes átgondolni, annak érdemes az életére alkalmazni, aki el tudja mondani, hogy igen, nekem bizalmam van már a szentélybe való bemenetelre. Akinek nincs még ez meg, az veheti belőle a bátorítást, vagy éppen a vágy felébresztését, de én is szeretnék a szentélybe eljutni, és mindjárt magyarázom, hogy mi ez a szentély, de ez a kérdés megfogott engem, az állításból született kérdés, mivel bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre, a mennybe való eljutásra, hogy ezt a kérdést úgy tisztázzuk magunkban, vagy erősítsük meg a meggyőződést magunkban. Van bizalmam az örök életre. Van bizalmam a mennybe jutásra, és ez tényleg meghatároz mindent. És én ezt kívánom. Ne csak húsvét után a mennybe menetel nap ünnepének egy gondolata legyen. Egy év eseményeiből, napjaiból egyetlen egy nap, hanem a mindennapos elfoglaltságaink, tervezéseink, gondolkodásunknak a lényege, bizalmam van az örök életben. Nem csak erre az életre nézünk, hogy itt jól menjenek a dolgok, hanem az örök élet a cél. És mi ez a szentély? Mikor megláttam ezt a indexképet a mai témához, nagyon örültem. Nagyon jól eltalálták a fiatalok. Nem tudom, ki készítette. Ugye biztos elolvasták az igét, hogy az az út, amit Jézus szerzett, a kárpit, az az ő teste által, és ezzel a függönnyel jelképezték a szentét és a szentélybe való bemenetet, mert igen, az ószövetségi sátorban vagy a templomban azt a helyet, amit szentének vagy szentek szentjének neveztek, azt egy függöny választott el, függöny zárt körbe. És Krisztus, amikor meghalt, tudjuk, hogy ez a függöny, ez a kárpit, ez ketté szakadt. És tényleg megnyitotta az utat. De most tényleg erről van szó, hogy egy nem létező templom, nem létező szentélyébe való bemenetelre van bizodalmunk? Csak erre kell gondolnunk, a jeruzsálemi templomra, mint szentélyre, annak a legbelső részére, ahol ott volt Isten szövetségének ládája, rajta a kérubok, amire egyébként Mózesnek ígéretet tett Isten, olvasom is ezt, 2 Mózes 25-ből. Ott jelennek meg neked a fedél tetején a két kérub között, amelyek a bizonyság ládája fölött vannak. Ott szólok hozzád mindazokról, amiket általad parancsolok Izrael fiainak. És a Mózes 4. könyvében erre egy példát is látunk, hogy ez tényleg megtörtént, mikor pedig bement Mózes a gyülekezet sátrába, hogy beszéljen Istennel, hallotta annak szavát, aki a bizonyság ládájának fedele felől szólt, a két kérub közül onnan szólt hozzá. Hogy ez a mi vágyunk? Van most Jeruzsálemben templom? Egy iszlám mecset áll a hegyen. Nincs. Akkor hova vágyunk mi? Hova van nekünk bizalmunk? Abba, amit most itt olvastunk. Abba az állapotba, abba a helyzetbe, ahol Isten kijelenti magát. Ez egyébként a földi létünknek egy lehetősége. És ezen túl pedig oda, ahol zavartalanul és probléma nélkül leszünk Isten jelenlétében. A probléma az, úgy értem most, hogy nem fogja zavarni semmi. Nem fogjuk azt mondani, hogy nincs kedvem, nem érek rá, fáradt vagyok, és így tovább, hanem Isten jelenléte fog mindent betölteni. Na ez a szentély jelképe, és a jelképes üzenete. Fokozódjon ma testvérek ez a vágy bennünk, bizalmam van az Isten jelenlétébe való bemenetelre, és erősödjön ez a bizalom. És az ige további része pedig azt mondja, hogy ha ez egy csodálatos megnyert utazás, akkor hogy készüljünk rá. Mit kell tennünk? Felsorolom először a tanácsokat, és aztán részletezem. Azt mondja, hogy járuljunk hozzá, mármint ahhoz, aki elkészítette az utat. Ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz, vallásunkhoz, így olvastam én, kifejtem majd. Legyen gondunk arra, hogy buzdítsuk egymást, és a következő, ne hagyjuk el a közösséget, a gyülekezetet, és van még egy, buzdítsuk egymást szeretetre és jó cselekedetre. Nagyon komoly tanácssor ez, mit kell tennünk. Az első ez, hogy járuljunk hozzá. Járuljunk ahhoz, aki az utat megnyitotta. Feltettem én a kérdést, hogy miért. Miért fontos az, hogy a célig ez legyen a mindennapi igyekezetem, hogy Krisztushoz megyek. Pont azért, mert ez bizonyítja, hogy én hozzávágyok. Testvérek, becsapnánk magunkat, ha azt mondanánk, hogy úgy vágyok a mennybe, de nap mint nap meg nem keresem a Krisztussal való kapcsolatot. Tehát hogy vágyok én valahova, valakihez, ha minden nap nem tölti ki ez a kérdés, ez a téma, ez az igyekezet a időmet, a célkitűzéseimet, törekvéseimet szükséges. Minden nap vágyjunk a jelenlétébe, Krisztus elé. Korábban olvastuk a zsidókhoz írt levélben, hogy ő egy könyörülő főpapként ül a kegyelem királyi székén, és így mehetünk hozzá. Mi miatt kell oda mennünk? Segítségért, támaszért, erőért, hálaadásért, közbenjárásért, vezetésért? Ezekért is. És legtöbbször ez jut eszünkbe, hogy járuljunk Krisztus elé, mert szükségünk van segítségre, támaszra, és így tovább. De az is fontos, hogy a Krisztus keresésünk, a Krisztus elé járulásunk szolgálja a mi fejlődésünket. Nagyon szeretem, hogy Pál apostol a 1 Korintus 13-ban fejtegeti azt, hogy most tükör által homályosan látunk. De majd egyszer színről színre. És azt mondja, hogy majd akkor úgy ismerek, mint ahogy engem megismert az Isten. Amikor odaérünk Istenhez, akkor őt is meg fogjuk látni nyilván, és ami most még bizonytalan vele kapcsolatban, az mind ki fog tisztulni, de lesz egy másfajta felismerésünk is, testvérek. Nem csak Istent fogjuk úgy látni, ahogy látható lesz, tökéletesen és hibátlanul, már nem az ő jellemzője hibátlan, hanem a látásunk lesz hibátlan, hanem magunkat is. Mert a tükör által homályosan látás az önmagunkra is igaz. Isten most ismer már bennünket tökéletesen? Igen. Miért járuljunk hozzá bizalommal? Hogy megismertessen magunkat magunkkal. Azért is mennünk kell, hogy kérjük ezt tőle, vizsgálj meg, mutasd meg, mi van bennem. És hát nála szerezhetünk bűnbocsánatot, nála szerezhetünk megerősítést, mert lehet, hogy olyan dolgok miatt gyötörjük az életünket, olyan jellemzők miatt, ami miatt nem kellene, kisebb rendűségű érzésünk van, ügyetlenségünk miatt küszködünk, ebben megerősít Krisztus minket, hogy nekem így is értékes vagy, olyan dolgokkal meg nem törődünk magunkra nézve, amivel meg kellene, amiben fejlődést vár el tőlünk. Ez az ellentétes vagy egymást hárító folyamat, ez kiegyensúlyozódhat bennünk. Elengedhetetlen tehát már most ahhoz menni, akihez vágyunk. Második tanács, ragaszkodjunk vallásunkhoz tántoríthatatlanul. Ugye ez egy Károli revideált fordítás, akinek új van, az azt olvasta, hogy hitvallásunkhoz ragaszkodjunk. Igen, tehát a vallás szó itt nem a felekezeti hovatartozásban való meggyökereződést jelenti. Nagyon sokszor hallottam már ezt az igét így, előszeretettel Károliból idézve, amikor személyek azon gondolkodtak, hogy más közösségben jobban meg tudnák élni a lelki életüket, és akkor szinte fenyegetően mondták, a Bibliában megvan írva, hogy ragaszkodj vallásodhoz. Tehát a görög kifejezés az nem felekezeti hovatartozást jelent, hanem hitvallást. Ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz, ahhoz a meggyőződéshez, ami kialakult Jézus Krisztussal kapcsolatban. Egyébként a bizonyos fordítás, meg az eredeti még azt is mondja, hogy ragaszkodjunk a reménység hitvallásához. A reménység hitvallásához. Pont ahhoz, amiről az egész szól összefüggésében, hogy bármi történik, bármiről beszélnem kell, bármiről gondolkodnom kell, bármilyen nehézségben egy döntést kell meghozni, mi a legvégső segítő célom? Hogy örök életem van. A reménység hitvallása. Ez az, amihez ragaszkodnunk kell. Vagy ahhoz az egyszerű mondathoz, amit Péter mondott. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Szoktam mondani, hogy ezt kiegészíthetjük úgy, hogy az én megváltóm. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, az én megváltóm. A reménység vallása ez, hitvallása ez. Most megkaptam a bűnbocsánatot, részesültem kegyelemben, és végtelen ajándéknak a birtokosa vagyok. És ugye ez a reménység hitvallása nem csak annyi, hogy ki fog menteni minden bajból, minden élethelyzetben erőt fog adni, minden nehézségben bölcsességgel fog ellátni, hogy a betegségekben meg fog gyógyítani. Egyébként az igaz, tehát nem melléfogás, ha valaki ebben is bízik. De valljuk be, ezek milyen reménységek, milyen távlatú reménységek. Gyógyulás, erő, vigasztalás, segítség, bátorítás, vezetés. Nem hallottam? Földi. Ezek evilági reménységek. Tehát ha ma erőt kaptam, akkor innentől kezdve életem végéig erős vagyok? Ha ma meggyógyultam, életem végéig egészséges vagyok? Nem, tehát még múlandó dolgok is. A reménység hitvallása testvérek az, hogy örök életem van. Amiben nem kell mindig újra és újra egy megújulás. Következő tanács, ügyeljünk egymásra a szeretetre és jó cselekedetre való felbuzdulás véget, ugye összekapcsolok kettőt, új fordítás szerint legyen gondunk arra, hogy buzdítsuk egymást. Olyan nagyszerű az, testvérek, hogy nem egyedül vagyunk. Bár a megtérésünk teljesen egyéni, egy magánkérdés volt az életünkben, az örök életünk, az üdvösségünk egy speciálisan egyéni kérdés, az üdvösség ugyanaz, de az oda vezető úton társaink vannak, és társak vagyunk egymásnak. És erre épít ez a tanács, hogy buzdítsuk egymást, bátorítsuk egymást. Ez egy olyan tanács, amit ki lehet tágítani, mármint általánosítani lehet. Figyeljünk egymásra, vigyázzunk egymásra, egymás terhét hordozzuk, tegyünk jót mindenkivel, kiváltképp testvéreinkkel, lehetne sorolni sok-sok igét. Én mégis úgy érzem, hogy itt egy konkrét tanács van, a sokból egy kiemelve, a mi buzdításunk arra irányuljon, hogy segítsük egymást a szeretetre és a jó cselekedetre. Buzdítsuk egymást szeretni és jót tenni. A Most ebben a tanácsban, testvérek, azon gondolkodtam el, mi kell ahhoz, hogy én hitelesen tudjak szeretetre és jó cselekedetre buzdítani. Minden területen fontos kérdés ez, de most nagyon ez a két szempont ragadott meg. Mi kell ahhoz, hogy én tényleg hatékonyan és hitelesen mondjam azt, hogy figyelj, szeresd az Urat, szeresd a testvéreidet, szeressük egymást. Mi kell ahhoz, hogy azt mondjam, hogy figyelj, törekedj a jóra, tégy jót testvéreddel, még ellenségeddel is, azt mondja az ige. Mi kell ehhez? Több válasz is jött, halkan hallom, Krisztusban való élet példa, és így tovább. Én azt mondtam, hogy hitelesség. Azaz, első számban törekvés. Tehát akkor buzdítsak szeretetre, ha szeretek. Akkor buzdítsak jó cselekedetekre, ha én is erre igyekszem. Olyan tanács ez, testvérek, ami a nagy parancsolattal is összekapcsolhatóan visszaható erejű. A nagy parancsolat második részére gondolok, ugye szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Nem csak az a önmagában való utasítás van ott, hogy igen, szeress mindenkit, hanem közben vizsgáld meg magadat. Hogy az önmagad elfogadása, az önmagad felé való türelem, az önmagad felé való felelősség, az önmagad felett való vizsgálódás, az hogy érvényesül? Hogy szereted magadat? Na, mert úgy tudod szeretni majd a testvéreidet. Hogy tudod szeretetre buzdítani a testvéredet? Hogy tudod jó cselekedetekre bátorítani? Úgy, hogy ezt magadban is folyamatosan mérlegre teszed. Komoly visszaható munkája van ennek. Mekkora gyötrelem egyébként, ha csak elvárjuk a szeretetet és a jó cselekedetet. Vagy egy mások által teljesítendő elvárásnak, isteni elvárásnak fogjuk fel. Ha csak élvezői akarunk lenni a szeretetnek, meg a jó cselekedetnek, engem szeressenek, velem tegyenek jót. Mert talán én vagyok a L'Oréal reklámnak a főhőse. Talán ennek a terméknek az a szlogenje, mert megérdemled? Valamelyik, mindegy. Egyébként már ha mondtam, tehát ilyen ártatlannak tűnő reklámok nyomják, testvérek, a fejünkbe ezt az önteltséget, mert megérdemled. És meg elhisszük. Persze. Hát ki más jobban, mint én? Nem érdemlünk semmit. És egymást kell buzdítanunk, bátorítanunk szeretetre és a jó cselekedetre, elöljárva benne. Ne hagyjuk el a gyülekezetet, fogalmaztam egyik fordítás alapján, amit olvastam, el nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek. Nagyon sok értelmezés formálódott bennem, ahogy gondolkodtam az igén, és pont ez a különleges szó teszi súlyossá ezt a tanácsot. Amint szokásuk némelyeknek. Amint szokásuk. Én életemben egyszer már ültem repülőn. Egy mezőgazdasági gépen. Unokatestvérem férje elvitt. Nagyon nem élveztem amúgy. Felkavarodott a gyomrom. De azt akarom ebből hozni, ha én életemben egyszer repültem, akkor mondhatom, hogy szoktam repülni. Mi van amögött, ha arról van itt szó, hogy ne hagyjuk el a gyülekezetünket, mint némelyeknek szokásuk? Valami olyan magatartásról van szó, ami ismétlődik. Ami gyakran előfordul. Na mi lehet ez? Ezen töprengtem. több variáció van most megint kicsit általánosítva, végigveszem a lehetőségeket, aztán pedig egyet, ami most itt a szűk szövegkörnyezetben leghelytállóbb. Ismerhetünk olyanokat, testvérek, akik lehet, hogy a jelen időben, mai napon úgy értékelhetők, hogy már a sokadik gyülekezetbe járnak. Mert valami miatt az eddigiek nem feleltek meg az igényeknek, elvárásoknak, és mindig keres valami újat. Én úgy érzem, erre is egy kicsit vonatkozhat ez, hogy szokásuk elhagyni a gyülekezetet. De olyan helyzet is előjöhet a gondolatunkban, hogy amikor valaki csak bizonyos alkalmain vesz részt a gyülekezetnek, akkor ő is szokása szerint elhagyja. Legalábbis alkalmanként, időlegesen, bizonyos kritériumok tekintetében. Van, amiben benne van, van, amiből kimarad. Tudom, ez még nem feltétlenül a gyülekezet elhagyása. De most kell döntenünk a folyamatot tekintve, hogy ez közeledés, és beépülés, és megerősödés, és egyre aktívabbá válás, vagy inkább távolodás. Melyik teljesül? Én a távolodást érzem benne. És hogy tényleg miért fontosak ezek, gondoljuk végig, hogy kinek lesz erősebb a közösség formálódásában nyerhető élménye. Aki ritkán jár, vagy aki sűrűn. Aki egyes alkalmakat ragad meg, vagy aki mindent át szeretne élni. Van ennek a szónak, testvérek, hogy elhagyja, egy olyan jelentése is, hogy cserben hagyja. Tehát ne hagyjuk cserben a gyülekezetünket, hogy némelyeknek szokásuk. Ennek viszont akkor lehet egy olyan oldala, amikor pont abban az esetben nem vagyok a gyülekezet része, amikor dolgozni kell. Amikor szolgálni kell. Amikor az erőmet, az időmet kellene odaadni. Cserben hagyom. Fogyasztok, de amikor adnunk kell, akkor nem. Nagyon gondolkodtam minden részletnében, lehet, hogy most itt nem sikerült nagyon-nagyon körültekintőnek lenne, mert vannak fizikai akadályok, ezt elismerem, és most nem ezek ellen szólok. Imaórán említésre került, ugye, Terike néni Kiskörösen. Tudom, már aktívan nem is tartozik ide, de hát ugye tőle már nem várhatjuk el ezt. Vagy gondoljunk azokra az idősekre, akik nem tudnak jönni. Nem ezekre az esetekre gondolok, hanem ugye mindenki magában végig töprenghet azon, hogy résztvevője vagy cserben hagyója a közösségnek. De ezeket a modern eseteket félretéve, vagy ezek után, azt kell látnunk, hogy abban az időben, amikor ez a levél íródott, a keresztény közösség, akik nagy valószínűséggel zsidókból lett keresztények, kettős szorításban éltek. Az egyik abba az irányba terelte őket, hogy térjenek vissza a zsidó törvényekhez. Tulajdonképpen akkor így hagyják el a keresztényi gyülekezetet. A másik pedig, amikor a pogány világ nyomása nehezedett rájuk, és ebben érte őket bántalmazás, megpróbáltatás a hitük miatt. Ez egy nagyon kemény hatás, testvérek, hogy megszűnjön az életemben a mindennapi megpróbáltatás. Csak arra az egy lépésre van szükség, hogy nem megyek többet gyülekezetbe. Ez még nem áll fent most, de az imaórán hallottunk a keresztény üldözésről. Tehát Afganisztánban ez egy kemény dolog. Én a héten hallottam, hogy az afgán személyigazolványokban benne szerepel a vallási hovatartozás. És állítólag a keresztények félnek még az utcára is kimenni, nehogy egy katona, egy hivatali személy elkérje az igazolványukat. Mert abban a pillanatban életveszélyben vannak. És ez a jövő, ez jöhet. Jézus mondta, hogy az utolsó időben majd az én nevemért fognak benneteket bíróságra vinni, számon kérni, ítélni, és így tovább. Elérhetünk tehát ebbe a korba. Vigyázzunk tehát, azt mondja az ige is, vigyázzunk egymásra, hogy ne hagyjuk el egymás gyülekezetét, és majd a folytatásban még kitérek, látszik az, hogy mivel tudjátok, látjátok, hogy ama nap közelget. De összességében még hadd mondjak erről az elhagyásról egy gondolatot. Bármilyen formában is születik meg a gondolat bennünk, hogy távolodunk a gyülekezettől, én úgy hiszem, az mindig az ördög munkája. És nagyon sok módszerrel akarja ezt végezni. Elvégezheti a büszkeség által. Engem itt nem hagynak érvényesülni. Én itt nem tehetem azt, amit szeretnék, hogy kibontakozzak. És az ördög szépen becsempészi a gondolatot, akkor te rád itt nincs is szükség, és akkor jön az emberben az, hogy én ide nem jövök többet. Lehet egy sértettség miatt is az ördög munkája, amikor valaki azt gondolja, hogy itt nem értékelnek eléggé, nem kapok elég megbecsülést, elismerést, és jön a sértettség. Na, majd meglátom nélkülem, hogy boldogulnak, jön a gondolat. Hiúság miatt. Hogy megerősödik az az érzés, hogy itt velem nem törődik senki, pedig lehet, hogy az illető se törődik annyira, de mégis ez erősödik. Van-e valaki, testvérek, a jelenlévők közül, akit még soha nem kísértett meg az a gondolat, hogy elhagyom a gyülekezetet? Biztos. Mindannyian találkoztunk már ezzel az érzéssel. Én tudom mondani, hogy igen. Félelmetes az ördög, testvérek. Tudja nagyon jól, hogy mivel tud ártani, ha kivesz bennünket a közösségből. És elhiteti azt, hogy egyedül is tudsz boldogulni, egyedül is megleszel majd, egyedül is tudsz menni a cél felé, egyedül is el tudod érni a mennyországot, és így tovább. Nem kétlem ezt, hogy Istennek erre van hatalma, valamilyen oknál fogva egy hajótörés miatt egy lakatlan szigetre kerülnék, és nem lenne gyülekezet. Biztos. De hogy alapesetben, amikor az ember egy közösség tagja lehet, hogy ez beültet a szívbe, és el is éri ennek az eredményét. Ez ördögi munka. És tényleg egy nagy becsapás, testvérek. Megint próbálok nagyon tapintatosan fogalmazni, megértettem. Ugye azt elhiteti velünk, hogy hát ha nem leszünk, akkor biztos összedől minden. Nem. Miért nem? Mert a gyülekezet Krisztus teste és a feje Krisztus. A Krisztus teste, az Krisztusból merít, nem belőlem. És egyikünkből sem. Na Krisztus az alapja, a sziklája, meg a feje. Hogy ne dőljünk be az ördögnek ezzel a megközelítéssel. Ugyanakkor pedig nekünk nem ezt kell súlykolni, mindenki egyformán, egymást becsülnünk kell. Erről szól az egész. Nagyon érdekes ez. Tehát annak ellenére bátorítanunk kell egymást szeretetre és jó cselekedetre, hogy, kemény szó következik, senki nem pótolhatatlan, de mindenki fontos. Különös kettősség ez, testvérek, Isten országában. El kell fogadjuk, hogy meddig vagyunk egy közösségben, és mikor vesz ki onnan Isten minket. Nagyon mély gondolat jutott még eszembe. A megfigyelések alapján, bár tudom, hogy ez nem nagyon széles körű, én azt látom, hogy egy gyülekezetben egy személy igazából akkor fog hiányozni, ha halállal távozik. Vagy valami különleges isteni elhívással. De ha amiatt megy el, mert sértett a büszkeségébe, azért, mert a hiúságában valami csorba esett, és azt mondja, hogy én elmegyek, nagyon érdekes. A gyülekezet mindig jól megmagyarázza, hogy miért nem hiányzik a testvér. Különösek vagyunk egyébként ilyen szempontból. Tudom, lehet, hogy nagyon kemény gondolatok ezek, testvérek, de ha magunkban nézek, és én magamban néztem, ez az igazság. És ezeket azért mondom, hogy ezek is segítsenek abban, hogy az ördög ne szedjen rá, ne ragadjon ki, és ne szakítson el minket a közösségtől. Hanem intsük egymást, annál is inkább, mert az a nap közel van. Ugye ezt az intéssel úgy értsük, hogy dörgedelmes utasításokat mondjunk, hogy senki ne hiányozzon, mindenkinek kötelező istentiszteletre járni, teltházat szeretnék látni a Biblia órán. Nem, tudják, a testvérek, nem a módszerem. Ennek a szónak ez egy nagyon szép kifejezés itt a Bibliában, ez az, ami intésnek van itt fordítva. Az a szó állít, ami egyébként a Szentlélek egyik nevének és jellemzőjének az igei formája. Eljön a ma vigasztaló, pártfogó, paraklétosz, és itt meg a parakaleó ige van. Tehát amikor egymást intenünk kell, hogy senki ne hagyja el a közösséget, akkor abban az van, hogy a szónak a jelentéseiből próbálok mondatokat, hogy bátorítsuk egymást, hogy bíztassuk egymást, kérleljük egymást. Sőt, ennek az igének van egy ilyen is, hogy magához hív. Még színezem, magához ölel. Ilyen az Isten szent lelke egyébként. Így pártfogó és vigasztaló. Na ezt kell nekünk egymás felé tenni, hogy ne hagyja el senki, mert ama nap közel van. És mi a legveszélyesebb, ha a nap közeledik? Az utolsó nap. A mi személyes megállásunk, vagy a világ vége? Tehát, hogy vagyunk a hitben? És a hitnek egy szelete a közösség. Szükségünk van rá. És a folytatás is úgy érzem erre utal, erről már röviden beszélek, bár nagyon kemény gondolatok. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság ismeretére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat. És mond egy nagyon komoly leírást, ha régi törvényt valaki megszegte, halállal lakolt, akkor mennyivel inkább az új parancsolatnak, vagy a Krisztusnak való ellenszegülés hogyan hathat az életünkre. Ha valaki szándékosan vétkezik, megint egy olyan gondolat, amit szabad kitágítani. Mikor vétkezünk szándékosan egyébként? Mikor valósul meg, mert hiszem, hogy azért nagyon sok botlásunk nem szándékos. Én úgy tudom értelmezni, és így próbálom mindig nyomon követni, amikor felébred egy gondolat bennem, hogy megteszem, hozok egy döntést, és egyébként itt mindig a saját érdekeinknek a munkálása van a háttérben, de ezzel együtt az is eszembe jut, ez nem helyes. Ez nem Isten szerinti. Ez nem felvállalható. és mégis megteszem? Ez a szándékos bűn. Volt egy egyéni ötlet, és volt egy isteni figyelmeztetés. Testvérek, ezek pillanatok alatt játszódnak le. Nagyon érzékenynek kell lennünk, hogy hogy döntünk. Kimondom, meghozom, aláírom, meglépem, vagy nem. Megint visszajövök az igéhez, mert úgy látom, hogy nem ilyen élet minden területét érintő tanács ez, hanem pont az, amiről az eddigiekben szó volt. Szándékos vétek. Elhagyni azt, aki önmagát adta értem. Lemondani arról, a szeméről, Krisztusról és az ő testéről, aki mindent megadott értem, mindent odaadott értem. És ez lehet, hogy észre se vesszük, hogy ez tényleg ez az élet legsúlyosabb kérdése. Vétkezünk, akkor paráznaság, hazugság, gyilkosság, ezek jutnak eszünkbe. Egyébként az alattomosabbakat már lehet, hogy nem is kezeljük annyira, hogy pletyka, rágalmazás, bántó beszéd, megalapozatlan kritizálás. Pedig hiszem, hogy akkor is működik, ugye születik a gondolat, mondani akarom, lehet nem kéne. Kimondom. Mindezek felett van testvérekhez. Éle és egyre szorosabb be a Krisztussal való kapcsolatunk. Hogy vágyunk-e, és a mindennapok megmutatják ezt, hogy vágyom a szentélybe való bemenetelre. Az Isten jelenlétébe, az örök életbe. Mert igenis akadályt képezhetnek a rossz hozzáállásból fakadó eredmények. Ne engedjük. Se az ördög ne csapjon be minket, se mi ne hozzunk könnyelmű döntéseket. Amen.